Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Szószátyár műsora, én Kálmán László vagyok, a szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Burger Lala készíti. És a vendégem megint Bartos Uba, az ELTE távol-keleti intézetének a kínai tanszékéről, aki két héttel ezelőtt is itt volt, és akivel a múltkor a kelet-ázsiai nyelvek egy részéről beszéltünk, ugye a középső régióról, sokféle nyelvcsaládról, és már akkor megbeszéltük, hogy a kínainak feltétlenül külön adást kell szentelni, mert hát egyrészt hatalmas terület, hatalmas beszélőszám, és nagyon nagy nyelvi sokféleség, amit nem biztos, hogy tudnak az emberek. Ráadásul itt is egy nyelvcsaládról van szó, a sino-tibeti, erről ezt már említettük a múltkori műsorban. Tehát itt ráadásul nem is csak a kínainak a különböző változatairól, vagy a kínai nyelvekről van szó. Én most úgy látom egyébként, hogy még az sem biztos, hogy egy adás elég ennek a sok kínai nyelvnek a megbeszéléséhez, mert rengeteg oldala van ennek a kérdésnek, nem csak nyelvi jellegű, hanem társadalmi jellegű is, meg hát szóval ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy hogy is van ez a dolog a sino-tibeti nyelvekkel. Mivel kezdjük? Először talán a nyelvcsaláddal kezdjük, hogy mi minden nyelv tartozik ide, illetve hol beszélik ezeket. Én nekem könnyű dolgom, mert ma van előttem térkép, hallgatók ezt legfeljebb, hogyha az interneten megkeresik, akkor találják meg, úgyhogy most megpróbálunk úgy beszélni, hogy ne kelljen, hogy mondjam, nagyon elképzelni térbelileg, de ugye egy hatalmas területről van szó. Az egész nyelvcsaládnak a nyelveit, az gyakorlatilag Indiától a indokínai félszigetig mindenfele beszélik, és északra egész Mongóliáig. Azt nem tudom, hogy Szibériába átnyúlnak-e? Nem nyúlnak át.
Nem, köszöntöm én is a hallgatókat. Szibériába azért nem nyúlnak át, és hát ugye van ott egy pufferzóna Szibéria, meg a sino-tibeti beszélők közt ugye a mongol beszélők. Mongol és a mandzsutunguz nyelvek beszélői északfelülők határolják le a sino-tibeti beszélők által belakott régiókat.
Vagy inkább fordítva van, hogy Kínába viszont benyúlnak a mandzsutunguz nyelvcsaládnak a beszélő, ugye? Hát
valamennyire Észak-Kínában, igen, ott a mongol határvidéken, meg Mandzsúria környékén. Igen. Igen, hát ez valóban egy ilyen földrajzi lefedettség tekintetében is egy elég jelentős nyelvcsalád, bár egy azt azért, hogy térképet nézzük, kicsit csalóka, hiszen benne van az a szép nagy himalájai vidék, ami ugyan ugye valóban nagy rész sino-tibeti beszélők lakják, konkrétan tibetiek, de hát azért ott nagyon kicsi a népsűrűség. De valóban Észak-Kelet-Indiától, Arunachal Pradesh államtól kezdve, úgy a Himaláján át a mai politikai értelmevet Kína egészére gyakorlatilag kiterjedt. Talán legkevésbé az észak-nyugati rész, ahol sok muszlim népesség él, de hát azért ott is van nagy mennyiségű kínai nyelvet beszélő betelepülő.
És dél-keleten is ugye lenyúlik az indokínai félszigetre, hiszen hát Laosz nagy... meg, ugye ott van Burma egyrészt, ami...
Így van, Burma, aminek a, ugye a főnyelve, a burmai nyelv, az szintén ebben a nyelvcsaládba tartozik. De azt kell, hogy mondjam, hogy diaszporikusan ugye nagy kínai közösségek élnek, például még Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Szingapúrnak az egyik hivatalos nyelve a kínai tulajdonképpen. Tehát igen, elég messzire lenyúlnak délfelé is.
Jó, és Kínán belül pedig, ugye a Kína államon belül hatalmas változatosság van, annak ellenére, hogy egyéb nyelvcsaládok csak kis szigetekben, hát bár az is elég sok egyébként. Sok beszélő van, aki nem a sino-tibeti nyelvcsaládhoz tartozó nyelvet beszél, de erről a múltkor már beszéltünk, de amúgy a fennmaradó népesség, akik a kínainak valamilyen változatát beszélik, hát az is rettentő változatos, ezt talán nem tudják ennyire a magyar beszélők, de hogy hatalmas különbségek vannak, annyira, hogy nem értik meg egymást, ugye?
Igen, abszolút. És az csak egy dolog, hogy a Kína elég jelentős, egy kontinensnyi méretű ország, és hogy azon belül vannak ekkora különbségek, de néha lokálisan is, tehát egy-egy kínai tartományon belül, amelyek mondjuk most már csak nagyjából akkorák, mint mondjuk egy-két Magyarország, azon belül is tudnak elképesztően nagy különbségek lenni a lokális változatok között. Különösen hírhet erről Fujian tartomány, amely annyira ugye hegyekkel erősen tagozott, hogy annyira önállóan külön fejlődtek az egyes városoknak és a közösségei a császári időkben, hogy rettenetes nagy különbségek alakultak ki a helyi nyelvváltozatok között is.
Ez, amiről beszélsz, az ott a Tajvannal szemben, így a szárazföldön, ugye? Igen, egyébként Tajvan maga is elég változatos, mert Tajvanon viszont vannak ausztronéz nyomok is.
Igen, a Tajvannak az őslakosai, a viszonylag legrégebb ott lakók, azok ausztronéz népek, akik egyes feltevések szerint ők is a kontinensről származnak, tehát valahonnan a mai Kína területéről vándoroltak át oda, és aztán onnan rajzott ki az egyik alcsoportjuk, és népesítette be az egész maláj-polinéz régiót, a szigetvilágot, és ugye nyugat fele egészen az afrikai partok mellett található Madagaszkárig eljutottak, és népesítettek be mindent szinte.
Na most társadalmilag hogy néz ez ki? Azt mesélted nekem, hogy ugye azt mindenki talán hallották a hallgatók is, hogy van ugye bár az a bizonyos standard kínai, amit mandarinnak szoktunk nevezni, ami nagy területen egyébként is anyanyelvük a beszélőknek, de ezt a műsoron kívül mesélted nekem, hogy az iskolában kötelező egész Kínában ezt a változatot tanulni. Tehát olyanok is megtanulják, akik egyébként nem is értenék meg ezt a nyelvváltozatot.
Így van, gyakorlatilag ez az országon belül ez a közvetítő nyelv, a lingua franca, pont ezért, mert hogy akkorák a különbségek a helyi nyelvváltozatok között. Egyébként éppen ez okból, hogy ekkorák a különbségek, a Kínán kívüli nyelvészek manapság nem is nagyon szeretnek úgy beszélni erről, hogy van a kínai nyelv és annak a dialektusai, a nyelvjárásai, hanem hogy ezek gyakorlatilag különböző nyelveknek számítanak, hiszen jócskán nagyobbak a különbségek köztük, mint mondjuk némely külön nyelvnek tartott germán nyelvek között.
Hát én meghallgattam előre ezeket a hangmintákat, nagyon sok hangmintánk van egyébként, nem tudom mennyit fogunk belőlük lejátszani, de én így hallásra, én biztos, hogy különböző nyelveknek tekinteném őket, de amúgy is tudom, hogy nem nagyon értik meg egymást, de hát hangzásra is nagyon különböző nyelvek. Szerintem a mandarinba rögtön hallgassunk bele, hogy mégis az hogy hangzik. A mandarin ugye a tónusokat, illetve ugye múltkori adásban beszéltünk a tonális nyelvekről, ugye, ami azt jelenti, hogy a hang magasság, illetve annak a változása az jelentés megkülönböztető szerepű, tehát nem úgy, hogy mondat, ahogy a magyarban is, hogy a kérdő mondatot a dallam különbözteti meg a kijelentőtől, hanem azt képzeljük el, hogy a, nem tudom én, a fa szót a nyúl szótól csak azt különbözteti meg, hogy más dallammal ejtjük, de a hangsor maga ugyanaz lenne, tehát ezt így kell elgondolni. Na most a mandarin, ha jól tudom, annak viszonylag egyszerű a tónus, vagy a dallamrendszer, ugye, mert csak négy dallam van, jól mondom?
Így van, négy tónus van, ezzel az egyik legszegényebb, tónus szegényebb kínai nyelvváltozatok, vagy kínai nyelvek, azok három tónussal dolgoznak, a mandarin négyel, de a Dél-Kínában a 7-8 a tipikus, sőt a kantoni nyelvjárási zónában van néhány olyan alváltozat, ahol 9 különböző tónus különböztetnek.
Húha. Na szerintem a mandarinba hallgassunk, mert az egy mégiscsak egy ilyen kitüntetett szerepet játszik, kicsit olyan, mint a Hochdeutsch a német nyelvterületen, ugye akár svájci valaki, akár osztrák, akármi, azért a Hochdeutschot tanítják az iskolában, hogy körülbelül ezt a szerepet tölti be, úgyhogy ezért szerintem ezt mindenképpen hallgassuk meg, hogy hogy hangzik. Jó, hát talán a hallgatóknak ez nem volt annyira idegen, mert azért Magyarországon is lehet kínai beszédet hallani. Azt nem várom el a hallgatóktól, hogy hallják, hogy négyféle dallam van, én se hallom. Amikor nagyon sokféle van, azt talán már meghallom, de az, hogy itt most pont hány van, azt nyilván nem lehet így egyszerű hallgatással meghallani. De ez nagyon jellegzetes, hát nagyon sok embert hallunk ebben a tájszólásban, ezen a nyelven beszélni. És talán kivehették a hallgatók, amiről már a múltkori adásban is beszéltünk, hogy egyszótagosok a szavak, hogy így fejezzem ki magam.
Hát itt talán kevésbé átütő ereje van ennek a jellegzetességnek, mert hogy itt a szavak igazából itt nagyon gyakran állnak két vagy több morfémából. Tehát a morfémák egyszótagúak külön-külön, de elég sok összetétel, morféma összetétel van.
Igen, de mivel mindegyiknek külön-külön van dallama, azért nekünk a hallásra úgy elkülönülnek egymástól mégis.
Ez igaz, de itt azért már nagyon gyakori, hogy a két szótagú egységeknek valahogy valamennyire összevonódik.
Az igaz, igen, igen.
Ez a dallama hangsúlya csak egy van, tehát a két szótag közül nagyon gyakran az egyik hangsúlytalan, igen, és nem annyira, tényleg ugye a dél-kínai nyelvváltozatok, akár csak a vietnámi, azok nagyon így pattogósan, tényleg szótagonként választják el kiejtésben az egységeket. A pekingiben azért jobban összefűződnek a két vagy több szótagú egységek.
Szóval visszatérve a társadalmi státuszára, de akkor ez olyan, mint a hódacs, iskolában kötelező tanulni, de ha kimennek az emberek az utcára, nem ezt beszélik az országnak egy jelentős részében.
Így van, hát persze attól függ, hogy kivel találkoznak az utcán. Igen. Tehát, hogyha a szomszéddal, meg olyan valakivel, akinek ugyanaz az anyanyelve, mint nekik, és tudják róla, hogy ugyanaz az anyanyelv, akkor persze ezt a saját anyanyelvi nyelvváltozatot beszélik, de hogyha egy ismeretlen kínaival találkoznak, akkor legvalószínűbben mandarinul fognak hozzászólni, mert hogy ott annak a legnagyobb az esélye, hogy akkor olyan nyelven biztos tud a másik is.
Tehát az iskolában is tanulják, de majdnem, hogy anyanyelvi szinten tudják a...
Hát sokan. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy tehát azért tényleg ez ugye a tévék, rádiók persze vannak... Dél-Kínában tartományi tévé meg rádióadások helyi nyelvváltozaton is, de azért a legtöbb dolog az mégiscsak mandarinul árad rájuk.
És akkor el lehet mondani azt, hogy a kínaiak nagy része több nyelvű, vagy
igen, két igen, nyelv? Igen, igen, igen. Hát ugye a hagyományos terminológia, amelyik azt vallja, hogy egy kínai nyelv van, és annak dialektusai nyelvjárás, ez úgy szokott fogalmazni, hogy bidialektális a népesség. De hát igen, valóban azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy bilingvisek, kétnyelvűek.
Aha. Lehet, hogy most az lenne a legjobb, ha rögtön meghallgatnánk a másik végletet, valamelyik dél-kínai társzólást, nem? Hogy lehessen érezni a különbséget? Melyik legyen a shanghai, vagy melyik legyen?
Érdemes meghallgatni a shanghait, mert az is különbözik a mandarintól, meg aztán valami kanton vagy hongkongi változatot, mert az is, de a kettő egészen más módon különbözik a mandarin.
Na, hallgassunk bele a Shanghaiba, hogy hallják-e a hallgatók a különbséget az előzőhöz képest. Hát én nyelvész füllel, én ezt egy másik nyelvnek hallom, én semmiféle hasonlóságot nem hallottam az előzőhöz képest, azon kívül, hogy itt is vannak dallamok, de az persze rengeteg nyelvre jellemző.
Igen, az egyik, ami okozhatja ezt, hogy ezt más jellegűnek hallja az ember, az, hogy a tónusrendszer nagyon más, nem csak abból a szempontból, hogy több különböző tónusérték van, hanem hogy az egymás után, egymáshoz fűzött, egy tömbben kiejtett szavak tónusai, azok nagyjából egy tónus dallammá fűződnek össze, ami nem jellemzi mondjuk a mandarint vagy a pekingit.
De én a más hangzókat is teljesen másnak
más
hallottam.
Egy kicsit, igen, többféle más hangzók van. Például itt vannak olyan zöngés szótag kezdő más hangzók, mint b, d, meg g, amik például a mandarinban, meg egyébként a legdélibb dél-kínaiban sincsenek.
Én még gyöt is hallottam benne. Igen. Igen. És akkor melyik volt még a kanton?
Azt érdemes, mert az is nagyon, az mind a kettőtől
itt egy hongkongi,
erősen különbözik.
Hongkongi hangmintánk van, hallgassuk meg ezt is. Na hát nem tudom, hogy a hallgatóknak mi volt a benyomásuk. Nekem jobban hasonlított az utolsóra, mint a mandarinra, tehát a shanghaira jobban hasonlított a hangkészlete, de azért attól is nagyon különbözött.
Igen, attól is. Ugye a dél-kínai, a nagyon dél-kínai, tehát például a kanton, Hongkong környéki nyelvváltozatokban meg nagyon gyakoriak a zárt szótagok, amik nem nöre-möre vagy nöre, tehát nem nazális hangokra végződnek. Ez megint valami, ami az északi változatokból teljesen kiveszett. Összességében meg nekem személy szerint meg az az általános impresszióm, hogy ez például számomra, az én fülem számára sokkal jobban hasonlít a vietnámira akár, mondjuk, igen. Mint a mondjuk a mandarinra. Annak ellenére, hogy világos ugye, nyelvcsaládbeli határ van e közt meg a vietnámi közt, miközben ez meg a mandarin ugyanabban a nyelvcsaládban, és azon belül is ugyanazon az ágon.
Ráadásul a vietnámitól földrajzilag is távol van.
Hát egyébként... a kantoni azért nincs olyan mérhetetlen távol jó. A vietnámitól, de...
Engem egyébként igen. A tájra is emlékeztetett, valószínűleg ezek miatt a szótagvégi máshangzók miatt, ami a tájban elég sokszor van. Hát nagyon érdekes volt. Van nekünk olyan felvételünk, amiben különböző nyelveket, vagy társzólásokat, nem tudom minek nevezzem, egymás mellé állítottak, ezt így töltöttük le az internetről, és ugyanazt a mondatot elmondják három különböző nyelvváltozaton. Lehet, hogy azt is tanulságos lenne meghallgatni, hogy mégis mennyire különböznek ezek egymástól. A személyes benyomásom az volt, hogy nagyon, tehát olyan, mintha lehet hallani persze a hasonlóságokat, de körülbelül annyira, mint mondjuk a német meg az angol között, hogy persze, hogy az ember tudja, hogy ami angolul thick, vastag, az németül dick, és csak a kezdő másodszor különbözik, de ennél közelebbi rokonságot én nem érzek közöttük, ráadásul egy csomószor teljes szavakat másképp mondanak, ahogy a németben, meg az angolban is egyébként, de szerintem ebbe érdemes lenne belehallgatni, nem tudom melyik mondat legyen, például van itt egy olyan, hogy egy nagyon egyszerű mondat, én diák vagyok, és a három nyelv vagy nyelvváltozat, az egyik, az első az mandarin, a második kantoni, amit most hallottunk, és a harmadik egy hakka nevű, amit esetleg megmagyarázhatnál, hogy ez is egy népcsoport, ugye?
Igen, az is egy nyelvváltozata a kínainak, vagy egy ilyen kínai nyelv. Dél-Kínában beszélik, de a kantonitól, meg mondjuk a shanghaitól eltérően, ezt érdekes módon, ez kis diaszporikus közösségekben élnek a hakkák, a hakka beszélők, eléggé szétszórtan, és szinte egész Dél-Kínát beterítik ezek a kis diaszporikus csomóik. Nagyon sokan élnek közülük egyébként Kanton környékén, úgyhogy elég sok hasonlóság is van ugyanakkor a kantoni, meg a hakkának a Kanton környéki változatai közt. Nyilván megint nagyon erősek voltak az egymásra hatások.
Tehát ezek tájszólások és egyben etnikai csoportok is? Tehát...
A hakkák szeretnek magukról úgy gondolkodni, mint akik etnikailag is egy picit külön vannak aha. A kínaiaktól, de ezt igazán nem nagyon motiválja semmi, sem az ismert történetük, sem a genetikai összetételük. Tehát valójában igazából nem. Tudományos értelemben nem tekinthetők.
Jó, most nem csak konkrétan a hakkára gondoltam, hanem mondjuk nem tudom én, valaki egy valamelyik kínai nyelvváltozatot beszél, nem tudom én Chang, vagy nem biztos, hogy jól ejtem, akkor ő etnikailag is annak tekinti magát, esetleg kinézetre is különbözhet a többitől?
Különbözhet, vagy... mondjuk azt nem tudom, hogy a kinézet az mennyire, ma már mennyire korrelál a beszélt nyelvváltozattal. Aha. A dél-kínaiak azért elég jellegzetesen különböznek az észak-kínaiaktól kinézetre is, de hát azért persze nagyon sok a ilyen értelmen egymástól azért elkülöníthetetlen jellegzetesség észak meg délköz, de az tény, hogy egyrészt benne van a kínaiakban az, hogy ők kulturálisan egy nép, egy nemzet, és a nyelvük az egy. Ugyanakkor azonban bizonyos régióknak a beszélői, és ez pont különösen a kantoniakat jellemzi, meg valamennyire a hakkákat is egyébként, viszonylag erős az önálló nyelvi identitástudatuk. Tehát, hogy ők szeretnek egy kicsit úgy tekinteni magukra, mint akik kínaiak ugyan, de valahogy azért nem egészen olyan kínaiak, mint az északiak, és ugye az ő nyelvváltozatuk, az, ők szívesebben beszélnek róla úgy, mint egy önálló nyelvről, ez a bizonyos kantoni nyelv. Még egy mókás, már-már anekdotisztikus különbség is, hogy ugye a kínaiak magukról, amikor a saját etnikumukat megnevezik, akkor egy időszámításunk kezdetek körüli császári dinasztia nevét használják erre, ők a hanuk. A kantoniak azok nem ezt a címkét, nem ezt a megnevezést használják magukra, abban az értelemben, hogy kínai emberek, hanem egy jóval későbbi, szintén dinasztia nevet, a Tang dinasztia nevét, tehát ők Tang embernek nevezik magukat, amikor önmagukat, a saját etnikumokat megnevezik. Holott
nyilván a két dinasztiához amúgy semmi közük
nem,
nincsen.
Nem, semmi közük, de valahogy ezzel is jelzik, hogy ők jó-jó kínaiak, de azért nem egészen ugyanazok a kínaiak, mint az északiak. Tehát legyenek azok hanok, mi itten tang vagyunk.
De ahogy mi hívjuk őket Kínának, ugye az is valami dinasztikus névből származik, én úgy tudtam, vagy úgy tudom, nem tudom, vagyok benne biztos, de úgy rémlik, hogy annak a magának a Kína megnevezésnek is valami ilyesmi.
Igen, ezt általában az első császár dinasztiájának, a Qin dinasztiának a nevével
hozzák
összefüggésbe hozni.
Na akkor, ahogy mondtam, ezt a mondatot hallgassuk meg három különböző nyelven, vagy nyelvváltozat. Én szeretem őket nyelvnek hívni, nem azért, amit te mondtál, hogy ők szeretik magukat önálló nyelvnek tekinteni, de egyszerűen én úgy hallom, hogy ezek eléggé különböző. Mond, mintha germán nyelvek lennének, amiket egyértelműen különböző nyelvek. Tehát akkor hallgassuk meg ezt például, hogy én diák vagyok, nagyon egyszerű mondat, ezen a három, tehát mandarin, kantoni, illetve hakka nyelvváltozaton.
我是一个学生，我还一个学生，爱黑一只学生。
Jó, ezt egyébként most persze nem folyamatos beszéd volt, direkt szavanként ejtette ki az illető, nem hoztam el azt a felvételt, ahol ezt egyben mondja, de mindegy is, azért nagyon-nagyon eltérőek. Tehát dallamban is, szókincsben is van bennük különbség, egyedül a szórend ugyanaz, tehát gyakorlatilag ugyanúgy jönnek egymás után a tehát azonos jelentésű szavak. De
igen, bár
különböző.
Pont ezen a téren is, pont a kantoni az, ami egy kicsit jobban különbe. A dél-kínai nyelvjárások közül sok van, aminek kisebb-nagyobb nyelvtani különbsége is, például mondatszerkesztési különbsége is van a mondjuk a mandarinhoz képest, de a kantoni az, ami leghírhettebben különbözik bizonyos dolgokban.
Jó, nyilván ilyen egyszerű.
Szórendi. Hát ilyen, ezekben egyszer, a mondatokban ez nem tűnik fel, igen. De.
Egyet még játszunk le, azt mondja, szeretek... Nagyon szeretek Hongkongba járni, mondják ugyanezen a három, tehát mandarin, kantoni és hakka nyelvváltozatban.
我很喜欢去香港，我好中意去香港，爱好中意去香港。
Az utolsó kettő az hasonlított egymásra nagyon, azt én is hallottam. De az első az teljesen más volt.
Hát, ugye a mandarin az a más. Mandarin. Említettem, hogy a hakka az ugyan egy másik nyelvváltozat, mint a kantoni, de mivel ezeknek a beszélői elég szoros közelségben élnek egymáshoz. Ez az az érzésem, hogy biztos, hát nem tudok, mert nem tudom, hogy honnan származik ez az anyag, de szerintem ez a hakkának is egy kantoni változat. Említettem, aha, hogy a hakkák azok szétszórtan élnek egész Dél-Kínában, de szerintem ez konkrétan egy kanton, Kwangtung tartományi hakka változat lehet, és tényleg sok tekintetben nagyon közel áll.
Most csak próbálom felidézni, de emlékeim szerint maga, ugye ez ugyanaz a beszélő mondja el háromszor, de maga a beszélő is kantoni, tehát lehet, hogy a mandarint is egy kicsit kantoniasan mondja, nem tudom.
Nem beszélyesen, elég tisztán ejti ki a...
Jó, de hát ez mindenesetre illusztrál, legyen még egy mondat, vagy ne?
Hát...
Legyen még egy harmadik, azt mondja, hogy tegnap Hongkongba érkeztem, ugyanez a beszélő, ugyanezen a három nyelvváltozaton, tehát mandarin, kantoni és hakka.
昨天到了香港，昨天到了香港。
Másképpen kezdődött eleve a három mondat, tehát az első szó, nem tudom mi volt, de nem
a tegnap.
Volt. A tegnap nem volt ugyanaz.
Van, persze szókincsbeli különbségek is vannak ezek közt a nyelvváltozatok közt. Ugye az előző példában is a szerettek Hongkongba menni, vagy valami ilyesmi volt a mondatot, és a szeret jelentésű igaz, egy teljesen másik szó volt a mandarinban, mint amit a másik két változatban használtak.
Na jó, hát remélem valamire sikerült rávilágítanunk. Még van egy fél adásunk, most egy rövid szünetet kell tartanunk, hogy mindig szoktuk ilyenkor, de jövünk mindjárt vissza. A vendégem Bartos Huba, én Kálmán László vagyok, és egy rövid szünet következik. Akkor itt vagyunk megint, üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok, és a vendégem Bartos Huba, sinológus és nyelvész, és a kínai nyelvváltozatokról beszéltünk. Egy kis összehasonlítást tettünk, beszéltünk arról, hogy a mandarin az valamennyire a hát nem is valamennyire, az a standard kínai, azt hívjuk mandarinnak, olyan, mint németül a Hochdeutsch. Igen, kérdeztem is tőle a műsor előtt, hogy a munkahelyeken mandarinul illik beszélni, vagy legalábbis az ilyen, hogy mondjam, tanultabb munkahelyeken, nem a, természetesen nem arra gondolok, hogy a a falu szélén a mezőgazdasági üzemben, hanem úgy illik, hogy mandarinul be, vagy ez mennyire?
Nem is tudom, hogy ez illem kérdés, egyszerűen praktikus, célszerű. Tehát ha olyan munkahely van, ahol Kína különböző részeiből jöttek össze az ott dolgozók, akkor valószínűleg nem is nagyon van más opció, mint hogy mandarinul beszéljenek, hiszen kölcsönösen nem értenék egymás.
És akkor ez a sok kisebb nyelvváltozat, ez veszélyeztetett? Vagy ezek fogynak a beszélői? Vagy hogy van ez?
Az a baj, hogy ez innentől kezdve nehéz tagolni. Tehát szoktak beszélni nagy nyelvjárás csoportokról Kínában, 7-8-9-ről, de azokon belül is vannak nyelvjárás alrégiók, meg egyes nyelvjárások. Aha. Nyilván van ezek közt olyan al-al nyelvjárás, ami akár veszélyeztetettek is lehetne tekinteni, de mivel hogy a kínaiak számára az nem egy releváns entitás igazából, ezek a nagyobb nyelvjárás csoportok azok, amik számukra számítanak, azok közül meg garantáltan egyik sincs a kihalás szélén. Mindegyiket 100 milliós nagyságrendben beszélik, úgyhogy...
Hát csak mert arra gondoltam, hogy ha a munkahelyeken mandarinul beszélnek, akkor ugye ez előhozhat egy olyasmit, mint amilyen például Írországban történt, ugye, ahol az ír nyelv gyakorlatilag kihalt egy időben, azért, mert mindenhol angolul kellett, angol tudást követeltek meg a munkahelyeken.
Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi időnek kell ahhoz eltelnie, hogy a mandarin annyira domináns legyen a kommunikációban, mert mondjuk most mondhatjuk azt, hogy a munkahelyen az ember bemegy a munkahelyre, és akkor munkaidőben ott a potenciálisan Kína különböző részeiről származó munkatársakkal mandarinul beszél, de aztán hazamegy, és otthon, aha, aztán egész este, meg egész hétvégén a családdal már a helyi nyelvváltozatot beszéli, meg a szomszéddal, meg elmegy a boltba, akkor jó eséllyel ott is helyi emberrel találkozik. Na. Bár kétségtelen, hogy egyre több az olyan család, ahol a szülők annyira különböző nyelvváltozatot beszélnek, és az ő családjaik, hogy egymással ők már csak mandarinul érintkeznek, és következésképpen már a gyerekek is otthon mandarint hallják.
Ezt tudjuk a világ minden táján, hogy az egyik fő tényező a munkahely, a másik pedig a vegyes házasságok.
Igen.
Meg ott van még a média persze, hogy mennyire van a helyi nyelveken média, de azt mondtad, hogy Kínában vannak helyi nyelvek.
Igen, és azt tulajdonképpen nem azt mondom, hogy vadul, de valamennyire előre törőben van, hogy vannak helyi nyelvváltozatok.
Na, akkor beszélgessünk arról, hogy milyen, most már közelebbről, hogy milyen nyelvváltozatok vannak, mert csak kettőt vagy hármat említettünk meg ebből a rengetegből, de valahogy meg kéne földrajzilag legalább egy-egy mintát kéne adni. Tehát azt mondtuk, hogy India keleti részétől kezdve
Tehát akkor most visszatérünk, hogy az egész nyelvcsalád
én azt
szintjére.
Mondom,
most
én azt mondom, mert hát...
Nem csak a kínairól, hanem a sino-tibeti nyelvcsaládról beszélünk. Igen, hát ha elindulhatunk, akkor így képzeletben észak-kelet Indiából, mondjuk Naga földről, és akkor onnan ott van egy hangmintánk a konyak nyelvből.
Igen, ennek szép neve hallott, van, de...
Ugye? Nem véletlen, hogy ezt választottuk.
Hallgassuk meg akkor ezt a Naga, ez egy indiai terület? Ez a
igen, igen, igen. Azt hiszem, Indiában azért nem, Indiából nem vagyok nagyon felkészült, de ha minden igaz, ez Arunachal Pradesh tartománynak egy része, és viszonylag erős az autonómiája egyébként Naga földnek, viszont nyelvileg nagyon sokszínű, tehát nagyon sok különböző. Egyébként nem csak sino-tibeti nyelveket beszélnek ott, de sino-tibeti nyelvből is van jó pár abban.
Szóval az úgy elég riasztó, hogyha ráközelítünk egy egész kicsi régióra, akkor aztán kiderül, hogy azon belül is rengeteg sok nyelvváltozat van. Na jó, akkor hallgassuk meg az ott beszélt sino-tibeti nyelvet.
Kadaja iha nausi ingo, nauliba iba di i, uba, nangtumibu ajingmaitam atayakai, loka iba i tuitam fa, hipoklawa ingo be, Iba mabu dui tama ya a kamuk aja ja de dai. Toba kamuk me, yu ying a, suko pei bang a, wuna wang bu dui lam a se saka ngun wuna kum. Ota mahu ya, iya dui meng a se leng. Hawan de toba kamuk me, xinyao ying li bu yo ong ngai. I halak yi toba sang a bong. Tokai dui leng a halak jing ne, yama dai. I dui ne ya, ak yum lak a tau.
Hát ez nagyon erősen különbözik az eddigi hangmintáinktól. Nyilván a földrajzi távolság, meg talán a környező nyelvek.
Meg a környező nyelvek hatása, így van.
Itt vannak egyáltalán tónusok ebben a nyelven? Vagy?
Elvileg nincsenek, hogy ebben a régióban tipikusan nem tonálisak ezek a nyelvek. És ugye említettem, hogy a tonalitás az részben inkább a reális jelenség, mint sem, hogy a nyelvcsaládhoz, vagy annak valamelyik ágához kötődjön, részben pedig a legtöbb ismert tonális rendszer abban a régióban igazából viszonylag késői keletkezésű. Tehát ha feltételezzük, hogy volt valamilyen ős proto-sino-tibeti nyelv, amiből kifejlődtek a mai különböző sino-tibeti nyelvek, az nagyjából biztosra vehetjük, hogy nem volt tonális, és ezért a leszármazottainak egy tekintélyes része.
És akkor itt a szokásos eszközökkel azonosították, hogy például ez a nyelv ebbe a sino-tibeti nyelvcsaládba tartozik, hogy vették az alapszavakat, és kiderült, hogy a láb szót, azt nagyon hasonló.
Igen,
tehát
igen,
ezzel,
igen,
ezzel a szokásos ezzel, hagyományos módszerrel, hangmegfelelésekkel, és így tovább. És ez tényleg olyan világos, hogy ezek rokon nyelvek egymással?
Azért nem olyan világos, mert hogy rettenetesen erősek az egymásra hatások, a kontakthatások azok ebben a régióban a különböző nyelvek vagy nyelvváltozatok között. Tehát csomó esetben még az alapszókincs legalapabb elemeinek egy jó része is mondjuk jövevényszó némely nyelvben.
Hát ez az.
Úgyhogy igazából semmi sem biztos ebben a régióban, ebben a dologban, de viszonylag erős azért a konszenzus a szakmán belül, hogy ezek sino-tibeti nyelvek.
És akkor, hogyha innen elindulunk erről az észak-kelet-indiai részről, akkor beérünk a Himalájába, és ott jönnek a tibeti nyelvek.
Így van, érdekes mondani, egyébként egy viszonylag nem olyan régi feltevés szerintem egy Roger Blanch nevű kutatónak a munkásságához fűződik. Neki az az elképzelés, hogy nagyjából ez volt a történetileg megtett útjuk is a sino-tibeti népeknek. Tehát onnan valahonnan Észak-Kelet-Indiából származtatja ő ezt a népességet, akik először valóban feljutottak a Himalájára, és azon keresztül jutottak el aztán a mai Kína területére, és onnan terjedtek szét keleti, illetve délkeleti irányba.
Jó, hát azt tudjuk, hogy a mai feltételezések szerint az egész emberiség Afrikából terjedt szét, és indult el, tehát nyilván valamilyen módon nyugat felől kellett érkeznie. Ha erre gondolsz most, vagy ez későbbi vándorlás, amire gondolsz?
Vagy igen, ez egy későbbi vándorlás lenne, de igen, a korábbi kutatók által feltételezett ős területe ezeknek a sino-tibeti népeknek az keletebbre lett volna. Aha. Vagy a mai Szecsuán területén, vagy legalábbis valahol a tibeti fensík régiójában. Persze, hogy nyilván az őseik oda is valahonnan kerültek, de azok talán még nem a sino-tibeti.
Igen, a hallgatók előtt nincs térkép, tehát úgy tessék el, hogy Szecsuán az ugye ettől a tibeti régiótól még keletre a következő nagyobb tartomány. Ugye?
Így van, hát ott Kínának a földrajzi szívében, de a Himalája lábainál, tehát a Himalája keleti vége.
Jó. Egyébként erőt csak eszembe erről a vándorlásnak betelepülésről, hogy itt ebben a kelet-ázsiai régióban Burma partjai mellett olyan nyelveket is beszélnek egyes szigeteken, amik állítólag, vagy olyan etnikum él, és olyan nyelveket beszél, amelyek állítólag egyáltalán semmelyik kontinentális nyelvvel nem függnek össze, hanem azt feltételezik, hogy ők egyáltalán nem is a kontinens felől telepítették be azt a részt, hanem egyenesen a tengeren keresztül Afrika irányából. Tehát még ez is benne van a pakliban, hogy nem is mindenki a kontinensen érkezett ide, hanem a tenger felül is jöttek. Jó, tehát akkor most eljutottunk Tibetbe, és mutassunk tibeti nyelvekből is példát.
Hát itt nyilván érdemes a lászait meghallgatni.
Ugye azt hívják standard
tibetinek. Az a standard tibeti. Tongmar, kuncho ki, jikdin kamtang, tél yöbe tamjie, sardu gui nao zhe. Yang sani, imi, dongba yinba tang, gyatsu qinbu ding la, muna yin xin. Kuncho ki, guangba ni, gyatsu ding, lungdar gyu xin yu to. Tiang, kuncho ki, woye chung si, ji sung be, woye chung wo. Kuncho ki, woye di lekba yinba sikdi, munba le, woye yiwa qi.
工作期我也给明了你们写的明白明了猜不写的猜不堂你们从我听你们堂不哦 Igen, ezen már sokkal kevésbé érezhető ez az indiai területi hatás, tehát a hangkészletén is kevésbé, tulajdonképpen már inkább a kínaihoz állnak közelebb a hangtanilag, mondom én, aki nem ismerem ezt a nyelvet.
Igen, egyébként szintén egy a néhány évtizedre visszanyúló feltevés az a korábbi és a múltkori adásban, ha jól emlékszem, esett erről szó, hogy van egy olyan feltevés, hogy a tibeto-burmai egy főág, meg a sinitikus, vagyis igen, kínai nyelvek egy másik főág, de a 80-as évek, múlt század 80-as évei óta többen felvetették azt, hogy valójában például konkrétan a tibeti és a kínai azok viszonylag közel állnak egymáshoz. Tehát alig, ha lehet, hogy ők két külön főágon lennének ebben a nyelvcsaládban.
Hát, ez, amit ebből hallunk, ennek
ez
alapján
most
ezt
nem alig, ha halljuk, de nyilván, igen.
De azt hallani lehet, hogy ez tonális, ugye? Ez tonális.
A lászai, igen, a standard tibeti, az igen, de a tibetinek van jó pár olyan változat, amelyek viszont nem tonálisak.
Na, hallgassunk meg egy olyat is, ha már itt vagyunk, akkor ez volt a lászai. És akkor Amdo?
Igen, az Amdoi.
Néha kisztető, csú, tanszunk dolmészak, hogy ne csak a kancákomban is kér, de tanazó, hogy nem a csúna toptandak csetan domi, kadarangi hága kolizsónó toptandak csetan, csak gödöncs domdengul. Ott a mozgatjú gyűrűt, né, én azó szácsetén rosszácsi. Né, tag, nem mág, hogy nyantan, tehát tanszunk nyantzik, most csak nem a kiamnyangok, de kiamnyantos, hogy tanni Amerikán díjúni, pöcsütanga mélyt, né, kiamnyangra úgyni, tehát tanszorangi mányzsak gyöté, kazon lászonzini.
Ez nagyon eltér az előzőtől is, és valóban hallani, hogy ez, és ez, ebben sokkal hosszabb szavak is vannak, ha jól hallhatóan. Tehát ha nekem ezt lejátszák, én nem ismerem egyáltalán ezt a nyelvet, akkor valószínűleg nem tudom hova rakni a földön, hogy hol beszélik, mert semmilyen helyi jellegzetessége nincs. Tehát ez akár egy amerikai benszülött nyelv is lehetne. Ragozó nyelv, ugye? Szemben a környező
igen,
nyelvekkel.
Igen,
és,
igen, igen.
És nem is tonális, tehát ez ugye nagyon kilóg. Jó, és akkor megyünk megint tovább keletfele. Hova menjünk Tibetből? Ugye mondtuk, hogy ott van Szecsuán, de az azt hiszem a mandarin...
Az a mandarin nyelvjárási zónába tartozik, így van. Talán nézzünk el egy kicsit akkor dél-kelet irányába.
Igen.
Burma.
Burmai nyelv. Hallgassuk meg, hogy ez egy nagyobb ugrás volt most, ugye? Mert azért ez messze van onnan.
Minglába, csinónamea, taduoma, csinónamea, nangen, pagandi dáma nívare, csinónamea, alóga, elányoma, szóval csinónamea, di pagandi dáma, station guide, elányo, anine, lóbare, csinónamea, agú, atat, nesatanesi bábi, jangóma, muibiro, jangóma, jiraba, szóval di pagandi dáma, pjánlára, nenesi bábi, csinónamea, alógeisa, atat, szóle, pjóló jábare, dáme, csinónamea, miba, nabábse, csinónamea, pinamea, ulinaima, csinónamea, namea, tobimiba, Turuga Dima Piamu Achi Chavo Chuzabare. Soro Turugu Layore Nineo Chanole Chano Elanyo Logo Didi Jaja Zaimama Lonaya on Nineo Chanomi Dazu Pagan Pianavare.
Jó, mit tudunk a burmairól mondani?
Hát azt például ugye, hogy ez egy a tibeto-burmai főágon belül egy úgynevezett lolo-burmai ág van, arra tartozik, ahhoz tartozik státuszát tekintve, hogy egy fontos nyelv, mert hogy a régebben Burmának, ma inkább Myanmarnak nevezett országnak a legfőbb és egyben hivatalos nyelve is, több mint 40 millió beszélővel, tehát ezzel tulajdonképpen a nyelvcsaládon belül a kínai után a második legnagyobb beszélőközösségű nyelv. Az alváltozatai közt érdekes módon van tonális is, meg nem tonális is, tehát például ez a csoport, a burmai csoport sem teljesen homogén ebből a szempontból.
Hát ahogy a tibetinél is volt, igen. Igen. És akik a burmai nyelvet beszélik, azok más sino-tibeti nyelvet egyáltalán nem ért. Tehát ez nagyon-nagyon eltérő nyelv, tehát nem arról van szó, hogy közel állna valamelyik másik sino-tibeti nyelvhez, ugye?
Tehát
ez
hát a saját ágán levőkhöz nyilván valamennyire hasonlít, ugye ilyen különösen a lolo, vagy a kínai jó, hát nevén ez, a igen. De igen, persze, hát a többiektől, tehát igen, az az elképzelés, hogy viszonylag korán elvált ez a beszélői csoport a sino-tibeti népesség azon részétől, akik északabbra maradtak, és akikről azt vélelmezik, hogy a mai tibetiek és a mai kínaiak ősei, és viszonylag korán levándoroltak délre. Kezdetben persze még nem az indokínai területre, ahol ma élnek, hanem csak Dél-Kínába, és aztán onnan folyamatosan egyre délebbre kerültek, de ez ugye meglehetősen régen, jó néhány évezreddel ezelőtt történt ez az elvándorlás.
De Kínában is vannak, ugye, burmai, mármint ehhez a lolo-burmai
Igen. Hát ugye a második legnagyobb alcsoport ezen az ágon a Yi népesség, a Yi etnikum, akik Kínában élnek szinte teljes egészükben, és ők is jó pár millióan vannak.
Igen, de arról azt hiszem nincs felvételünk, vagy hallottunk.
Van történetesen a Nosu, ami az legstandardebb változata tulajdonképp a Yi nyelvnek.
Aha, akkor hallgassuk meg.
Cinyina, simcisra, japalácma, kucsim cincsinzsihe, szudomhöme, konjakuhu. Simcis kutya, ez egy tényleg kongo cinasi, akkor húsila, di. Japalácha, simcis cincsina letengata. Vatsa, nyomhö, sicsidjóko. Kár, anra, ime, simcis dugucsutenne. Dita, 此时此怎么谢谢什么谢过头心目的道 Shimsina Yolama Tsitato to Nipati Juta Yutsama Fufulas Kolegojulo, Yapalaha Mongusi, Tzema Bujumsi, Shimsi Kulu Siha.
Jó. Nem lettem tőle sokkal okosabb. Nekem megint olyan volt, hogy semmi hasonlóságot nem hallottam az előzőhöz képest, de elhiszem, hogy ő közeli rokon a burmainak. De jó távol van tőle, ugye ez is valahol Szecsuanban, vagy hol élnek a Yi népnek?
Nem, annál délebre élnek, inkább Yunnan tartomány.
Oké. És azt hiszem, hogy ezek a felvételek, ezeknek egy része, ezek bibliai történetek, azért van ez a szép aláfestő zene, mert nagyon sok nyelvből úgy találunk csak mintát, hogy valamilyen misszionáriusok készítenek bibliai történeteket ezekről a nyelvekről. Jó, tehát most itt tartunk valahol Yunnan környékén, és megyünk egyre keletebbre, ott a délen, vagy merre menjünk tovább?
Ugye Szecsuan és Yunnan környékén aztán jó pár különböző etnikum és hozzájuk tartozó nyelv van ebből a nyelvcsaládból.
Hát ott vannak mongok is, ugye? Hát
mongok is, de ők ugye valószínűleg egy másik nyelvcsalád.
Igen, arról a két héttel.
Olyan nyelvcsoport, ami általában nem sorolnak a sino-tibeti igen, nyelvek közé.
Ezt két héttel ezelőtt beszéltünk erről, meg vannak még a ausztrál-ázsiai nyelvcsaládhoz tartozó kis, akik itt Yunnan környékén élnek. De arról is, ugye az se ide tartozik, arról is két hete beszéltünk. Oké, és akkor lassan elérünk Kanton tartományig, vagy?
Igen, áttérhetünk oda.
Onnan ugye már hallottunk kantoni beszélőt.
És Hakkát is.
És Hakkát is.
Valószínűleg ő is ugyanabból Kwangtung tartományból valósi Hakka változatot beszélt. Onnan, hogyha tovább megyünk a tengerpart fele, és elkezdünk picit észak felé kanyarodni a már emlegetett Fujian tartomány, igen, ami Taiwan szigetével van szemközt, ez a Min nyelv változatoknak a hazája.
És róluk mit lehet tudni?
Sok tekintetben a legarchaikusabb változatai a kínai nyelvnek. Azt gondolják róluk, hogy történetileg ez azért alakult így, mert hogy egy olyan népességnek a leszármazottai beszélik ezeket a nyelvváltozatokat, akik viszonylag korán, valamikor a császárkor elején, tehát körülbelül az időszámításunk kezdete utáni első 2-3 évszázadon belül levándoroltak délre, benépesítették azt a régiót, ami utaltam rá korábban egy nagyon erősen hegyekkel tagozott régió, magas hegyek, mély völgyek, és egy viszonylag elzárt terület, amit a későbbi délfelé való népvándorlások többé-kevésbé kikerültek, és így kevésbé érintették a későbbi nyelvváltozati keveredések ennek a régiónak a nyelvváltozatot, ugye ezért maradhatott meg ez a legarchaikusabb kínai
igen, aztán egyébként sok más nyelvcsalád esetében is, mikor ilyesmiről beszéltünk itt a műsorban, akkor mindig említettük, hogy a földrajzi viszonyok azok nagyon sokban befolyásolják a nyelvi változatosságot, és ahol például magas hegyek és mély völgyek vannak, és kevéssé átjárhatóak, ott mindig az van, hogy nagyon sokféle nyelvváltozat alakul ki, kevés érintkezés van, nagyon elkülönülnek egymástól. Na, akkor innen van valami?
Innen is van egy hangminták, mert történetesen éppen már tajvani, ugye nem túl meglepő, hogy hiszen ez Tajvannal szemközti szárazföldi részek kínálnak, hogy Tajvan népességének, nem az ős népességnek, akikről említettük, hogy ők az ausztronéz nyelvcsalád nyelveit beszélték, amíg nagy részt ki nem haltak, de a kínai eredetű etnikum nagyon nagy része Tajvanon az Min nyelvjárási beszélő. Egy kisebb részük Hakka és egy még kisebb részük mandarin nyelvű. Az utóbbiak igazából 20. század közepi betelepülők.
Várjál, csak azt nézem, hogy van-e olyan hangmintán.
Van, itt szerepel egy a listán, Taiwani Min Hokkien.
Oké, tehát ez akkor már Taiwan szigetén.
Ja, szó, kukong. Ujjide rang, unnange kien. Suihane ka laupé kong. Apa, wa ingai tide zai san, tiari pun ho gua. 老爸祖宗财产分给他两个，过无几日，细汉仔将所得到全部的财产拢换做现金，然后出外去真远的所在，在遐放荡，钱乌白开，伊所有的拢开了了的时，拄好迄所在发生大饥荒，伊才在欠客的艰苦，伊就去给迄所在的一个人请。 那个人叫他去远里饲猪，
Na hát, és most lehet, hogy butaságot mondok, de én így hallásra azt hallottam, hogy itt nagyon sokféle tónus volt, mintha szabályosan, mintha énekelne.
Igen, tónus gazdagok, általában 7-8 különböző tónus van bennük.
De szabályosan olyan volt, mintha egy dallamot énekelne, és igen, ez sok lépcsőben.
Valószínűleg ez megint valamilyen történetmesélés volt, ahol lehet, hogy kicsit...
Ja, lehet, hogy ez is bibliai történet volt.
Vagy bibliai, vagy nem, de minden esetre a beszélő igyekezett színezni a dolgot, azt hiszem ez is hozzájárulhatott ez a hatáshoz.
Jó, tehát akkor ez a hasonlít ahhoz, amit egyébként a szárazföldön is beszélnek.
Hát ez lényegében ugyanaz a pár száz évvel ezelőtt ugyanaz volt. Hát persze nyilván valamennyire divergáltak az elmúlt száz évben, hiszen közéjük került a tajvani szoros, de eredetét tekintve ez egy min nyelvváltozat.
Jó, és akkor visszaértünk ugye Shanghai környék, ott tartunk már?
Hát nagyjából? Ha tovább haladunk ott a tengerparton északfelé, akkor előbb-utóbb
odaérünk Shanghaihoz, de onnan már vettünk példát, ugye, mert az elsőnél azt csináltuk, hogy összehasonlítottuk a mandarint ezzel a Shanghaival, mint két, hogy mondjam, ellenkező, vagy nem, hát nem is tudom, a két legelterjedtebb nyelvváltozat, vagy nem is tudom, mit mondjak rá. És akkor gyakorlatilag a kimaradt területeken ott ugye egy részben mongol nyelveket beszélnek, és gondolom egyúttal talán a standard mandarint is.
Nem igen, tudom, Észak-Kínában.
Illetve az észak-nyugati részen pedig török, ugye?
Így van, török nyelveket beszélő népességek. Vannak hagyományosan, de hát persze, hogy a kínai betelepülők olyan létszámban áramoltak oda az elmúlt évtizedekben, hogy persze most már ők is, ott is többségben vannak a kínai beszélők. És
akkor felteszem, hogy a legészak-keletibb sarokban meg biztos van valamennyi koreai
A koreai beszélő. Határvidék környékén igen, van kínán belül is koreai.
De magukat, a kínai nyelvváltozatokat akkor ezzel nagyjából befejeztük és lefettük. Nem tudom, hogy a hallgatóknak mennyi tanulságot tudtak ebből leszűrni. Nekem nagyon érdekes volt. És akkor nem marad más dolgom, mint hogy megköszönjem Bartos Ubának. Szerintem szuper dolgokat tudtunk meg. És
örültem, köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy pedig hallottak érdekes dolgokat.
A hallgatókkal pedig találkozunk a jövő héten. Köszönjük, viszont hallásra!